Pentaton. Puha Józseffel.
Laci, mivel magyarázod az URH jelentőségét? Ugye ez az a zenekar, amely nagyon-nagyon rövid ideig létezett csak, viszont minden zenekedvelő, minden zenerajongó hallott már róla. Igaz, zeneszámoddalt nem igazán tud mellé társítani.
Ez igen érdekes, hogy 6 hónapot létezett az a zenekar, és valami egészen elképesztő élmény volt azt megélni, hogy az első koncertünkön 30-an voltak, 40-en talán, és a másodikon már 1200-an voltak, szóval ez egy olyan jelenség volt igazából, ami már régóta érlelődő, mint egy virág, így kipattan és hirtelen elkezd virágozni, mert hogy az URH az a zenekarok sorának az első ilyen darabja volt, igazából egy egész mozgalom kezdődött azzal el, aminek már voltak elő képei, volt a Spions, volt a Bizottság is létezett már akkor, a Vágtázó Halott Kémek is létezett már akkor, onnantól hirtelen egyszer csak beindult ez az egész mozgalom, és ez az URH igazából ez csak egy nagyon jó pillanatban egy viszonylag adekvát és jól eltalált gesztus volt.
És az URH-nak tényleg azért lett vége, mert két dudás nem fért meg egy csárdában, Müller Péter, Sziámi és Mennyhárt Jenő?
Hát az is, meg az élet. A Péter összejött a Bárdosságival, és ő vele akart zenélni, és a másik pedig, hogy tényleg ebben az URH-ban igazából nem biztos, hogy sokkal több lett volna, hogyha együtt maradtunk volna, nem tudom, hogy az volt az adekvát lefolyása a történetnek, hogy ez így ott és akkor véget ért. Amikor ez történt, akkor én nagyon sajnáltam, de így visszanézve nem sajnálom igazán, hogy ez így történt.
Ennek így kellett alakulnia. Sokat gondolkodtál azon, kivel tarts, Mennyhárt Jenővel az Európa kiadóba, vagy Müller Péter Sziámival? Ugye egy rövid ideig szerepeltél a Sziámiban is.
Hát nem nagyon volt kérdés. Egyrészt a Péter már egy kész zenekarba ment el, a Kontrollba ment át. Én pedig, hát a Jenővel gyerekkori barátok voltunk, hogy az egész történetet együtt kezdtük, és úgy hát több mint 30, talán még jóval több mint 30 évig együtt is csináltuk. Szóval az úgy nem volt kérdés, valóban volt egy ilyen kis mosolyszünet, amikor elmentünk a Magyar Petivel akkor alakuló Sziámiban, de aztán visszakerült a dolog a rendes kerékvágásba, és csináltuk az Európa kiadót.
Az Európa kiadóban részt vettél szerzőként is. Vannak olyan dalok, amelyeknek te vagy a zeneszerzőjük és a szövegírójuk is. Például az Elmentek a fiúk, a Személy és a száj, vagy az Elrontottuk ezt az évezredet címűeknek. Ezek a dalok, legalábbis én úgy hallom, kitűnnek az Európa kiadó repertoárjából. Mennyhárt Jenő téged hagyott teljes mértékben érvényesülni?
Hát az volt általában a megegyezés, hogy aki amit írt, azt énekelje is el. Nem énekeljük egymás dolgait. Persze azért sorok kerültek át egyik jegyzetfüzetből a másikba, de hogy aki megírta a dalt, annak el is kellett énekelnie, és hát valóban én egy teljesen más attitűd voltam személyesen is, meg zenében is, mint a Jenő, vagy mint az Európa kiadó számok többsége, azért ezek más számok lettek. Nem volt beleszólva egyáltalán, sőt, a zenekar ebben segített. De egyszerűen annyi volt, hogy én nem voltam egy termékeny valaki, plusz még nem is nagyon szerettem énekelni.
Az nem merült fel benned 89 előtt, hogy disszidálj?
Nem igazán, a szüleim ítéltek, úgyhogy az nem is volt kérdés, hogy elmenni nem volt kérdés.
Aztán mégis elmentél, azt nyilatkoztad, hogy azt hittük, hogy csak mi szívunk, de kiderült, hogy máshol se jobb.
Hát azért ez egy hosszú tapasztalat volt. 94-ben mentem el, akkor már szüleim már nem éltek. Akkor már nem arról volt szó, hogy ha elmész, akkor nem jöhetsz vissza. Nem is úgy mentünk mi el akkori családommal, hogy végleg soha nem jövünk vissza, csak így alakult. És hát nem tudom, ez egy talán kicsit szerencsétlen, de a lényeg az, hogy rájött az ember, hogy lényegileg nagyon nem más, máshol sem. Csak egy kicsit jobb, vagy egy kicsit tanulságosabb, de azért nagyon fontos része az életemnek az, amit akkor tanultam, amikor elindultunk. Aztán, nem tudom én, 25-30 évig külföldön éltünk.
3D animátorként dolgoztál Ausztráliában. Ez pontosan mit akar?
Van egy olyan szoftver, amivel háromdimenziós, hát nem tudom, modelleket és animációkat csinál az ember, effekteket, például én nekem az volt a szakterületem, tűz, víz, füst, robbanások, ilyesmik. Igazából animáció, ami egy ilyen háromdimenziós környezetben készül.
Ezen a területen már itt is bontogattad a szárnyaidat.
Én itt kezdtem, igen, itt tanultam, és ezzel kapcsolatban az volt a nagy szerencsém, hogy együtt fejlődtem magával a szakmával. Szóval akkoriban nem voltak ilyen iskolák, csak egymástól lehetett tanulni, és a top szoftvereket azonnal, azon a pár száz emberen tesztelték le, akik akkor ebben a szakmában dolgoztak.
Alapjában véve jól érezted magad Ausztráliában?
Mindenképpen, persze, mert különben nem maradtam volna ott 25 évig. Egyrészt a családomnak az nagyon jó volt, másrészt hát olyan természetközeli életet éltem, szóval minden nap a tengerben úsztam, vagy kajakoztam. Az egy másik fajta életstílus, és mindig azt szoktam mondani, hogy 25 és 50 közöttiek ne menjenek Ausztráliába, mert unalmas. De mindenki másnak, és különösen kisgyerekekkel vagy gyerekekkel, az egy paradicsom.
És mi az, ami hiányzott neked Magyarországról Ausztráliában? Mondjuk az újházi tyúk húsleves? Azt hiszem, ez a pontos neve?
Hát nem, kulinárisan azért ott az egész világ ott van, és azért az újházi tyúk húslevesen kívül is vannak nagyszerű konyhák, meg persze a magyar is hiányzott. Hát az a közeg, amiben én fölnőttem, az a kulturális közeg, az hiányzott, hogy én ott nem zenéltem, illetve hát egyszer egy-két évet zenéltem egy dél-afrikai fickóval, éttermekben játszottunk reggét, meg latin zenét, az nagyszerű volt, azt nagyon élveztem, de hogy az a komoly művészi zenélés, ami itt folyt, az nem volt esélyem belekerülni abba a zenei életbe.
És hiányzott, vagy ezt is meg lehetett szokni, hogy nincs zenélés?
Meg lehetett szokni, meg egy más tempó, egy más élettempó volt, másrészt meg dolgoztam, mert ugyan család fenntartó voltam, szóval teljes munkahidőben dolgoztam, de ettől függetlenül egy teljesen más tempó, és tényleg az, hogy a természet közvetlen közelében él az ember egy világváros közepén szinte, az nem lehet megunni.
Az itteni zenésztársaid, és főleg Mennyhárt Jenő, hogyan fogadták a hírt, hogy Ausztráliába költözöl, mert ugye még egy darabig, jó darabig közben maradtál az Európa kiadó tagja.
A történet az úgy volt, hogy igazából a Jenő ment el Amerikába legelőször, és utána én mentem el, és előtte csak Dél-Kelet-Ázsiába, Maláziába, és aztán utána 4 év után kerültem át Ausztráliába, és 2004-ig igazából csak ilyen epizódszerű működött az Európa kiadó, és 2004-ben kezdődött az a kanyar, amikor én minden európai nyárra hazajöttem, és akkor csináltunk egy turnét.
Ugye az Európa kiadó mind a mai napig létezik. Hogyan látod, van ennek a zenekarnak még mindig létjogosultsága?
Létjogosultsága? Hát azt a nézők mondják meg igazából, meg az, aki. De hogyha a Jenő számokat ír, és ezeket megcsinálják, akkor természetesen van létjogosultsága, pláne, hogy mondom, teltházas koncerteket is csinálnak.
Akkor nyilván van. Laci, te miért nem voltál termékenyebb dalszerző ott az Európa kiadó legfontosabb érájában, nevezzük annak, amikor úgy nagyon-nagyon futott a zenekar szekere ott a 80-as években, mert azért nincs olyan sok dal, amelynek a zenéjét, szövegét te szereztette, írtad.
Nem, hát én az első 25 évben írtam kb. 5 számot, szóval most innen nézve én azt gondolom, hogy hát ez egyrészt egy, már most elkezdtem írni, és már tényleg írtam egy csomó számot, és most innen nézve látom, hogy hogyan is működik ez. Ez egy olyan habitus vagy attitűd, hogy az ember nem leül és számot ír, hanem minden, ami történik vele, azból megpróbál valahogy számot csinálni. Úgy élsz, hogy lehet ebből számot csinálni, hogy ebből a gondolatból mi jöhet ki. Ez nem volt akkoriban, mert akkor én egy basszusgitáros voltam, és nagyon boldogan basszusgitároztam, én teljesen elégedett voltam ezzel a dologgal, és ha kijött valami szám belőlem, akkor azt megcsináltuk. A másik meg, hogy rengeteget írtam, amíg aztán ki lett dobva, mert hogy nem éreztem úgy, hogy ezek elég jók ahhoz, hogy megcsináljuk. A másik fontos aspektus ennek, hogy egyszerűen elkezdtem gitározni. Letettem a basszusgitárt, és gitárt vettem. Basszusgitáron nem lehet számokat írni, gitáron lehet számokat írni.
Jó, erre még rákérdezek, viszont közben eszembe jutott az is, hogy sosem vonzott téged a frontemberi szerep? tökéletesen rendben volt az, hogy Mennyhárt Jenő állt a reflektorfényben? Nem akartál esetleg hasonló pozícióban lenni egy más zenekarban? Ez nem merült föl?
Nem. És most nézek ilyen akkori videókat, és hát lesüt rólam, hogy én ott, amikor előálltam, akkor a legszívesebben elsüllyedtem volna. Nem szerettem a figyelem központjában lenni egyáltalán. Énekelni sem tudtam jól. A hangom, amit most igazából úgy érzem, hogy valamilyen szinten így megtaláltam, az majdnem arra volt jó, hogy egy teljes rockzenekart keresztül kiabáljak. Lámpalázas voltam, tehát azt a három számnak a szövegét, amit írtam, az se sikerült, mindig elrontottam a szöveget. Szóval nem, igazából nem is akartam én ott. Jól el voltam én ott hátul a basszusgitárnál.
Jó, akkor fölteszem azt a kérdést, hogy mi mindennek kellett történnie, vagy mi minden történt ahhoz, hogy aztán mégiscsak reflektorfénybe állj ki. Ugye mondtad, hogy a basszusgitárt letetted, és gitárt vettél helyette.
Igen. Amikor kikerültem az Európa kiadóból, akkor azt gondoltam, hogy nem akarom abba hagyni a zenélést, mit csináljunk, akkor igazán megtanulok basszusgitárt. És 2 évig elég komolyan gyakoroltam és tanultam basszusgitározni, elméletet, mindenfélét, és akkor egyszer csak azt mondta Péter barátom, hogy minek basszusgitárt, neked soha többet nem lesz dolgod ezzel a basszusgitározás dologgal. És akkor rájöttem, hogy jó, akkor igazad van, tényleg, most mi lesz akkor? Hát a 55 fölött már senki nem keres basszusgitáros, még Magyarországon sem, nem, hogy Ausztráliában mondjuk. És akkor vettem egy gitárt, elkezdtem ilyen covereket játszani, és akkor csináltam egy ilyen cover estet a Gödörben, és akkor elkezdtem énekelni ezeket a covereket. Az 2 élmény volt. Az egyik az volt, hogy tudok énekelni. Tehát nem kell nekem azon a folytott torong hangon megpróbálni a zenekart túl kiabálni, hanem van egy saját hangom, és akkor azt úgy megtaláltam. A másik meg, hogy ott ültem ezen az ilyen cover esten egyedül a színpadon, és akkor azt mondtam, hogy te jó ég, itt mindenki engem néz. Itt mi lesz? És akkor történt egy ilyen áttörés, igazából ez történt, hogy ja, tudok énekelni, tudok valamennyire még gitározni is, előről tudom ezeket a dolgokat. Akkor viszont csináljuk meg jól ezeket a dolgokat.
Milyen slágereket énekeltél ott?
Hát az én fiatal korom nagy idoljait, a Bowie-tól, a Lou Reed-tól, Tom Waits-től, Nick Cave-től játszottam azokat a számokat, amiket nagyon szeretek.
És mikor jött el az a pillanat, amikor eldöntötted, hogy akkor most már Kis László nagy lemezt kell készítenem, szóló lemezt kell készítenem, az elsőt?
Írtam egy számot, akkor írtam egy számot angolul. És akkor meglett, és akkor valahogy így ráéreztem, hogy hogyan is lehet összerakni, és akkor összejött egy anyag, és akkor találkoztam Barabás Bécivel, akit már korábbról ismertem jól. Igazából Orszácki Jacky volt az, akin keresztül megismertük egymást Sydneyben egyébként, az is ez egy vicces dolog volt, mert Béci a Fresh Fabric nevű zenekarban játszott, és ők ott turnéztak, csináltak egy ilyen ausztrál turnét, és ott ismerkedtünk meg, úgyhogy az Orszácki Jacky, ők is megkeresték, szóval nálata az Orszácki Jacky akinél találkoztunk igazából. Na mindegy, hogy és megvoltak ezek a számok, és akkor én eljátszottam őket valahol ezeket egyedül, és a Béci azt mondta, hogy vegyük föl őket. És akkor mondtam, hogy jó, vegyük föl őket, mert ő hangmérnök is, meg producer is. És mondtam, hogy jó, de akkor te legyél a gitáros rajta. Akkor viszont rakjunk össze egy zenekart. Hát ez így történt.
És Barabás Béla hozta a többieket?
Igen, én egyik őket sem ismertem előttem.
És mindegyikükre rábólintottál? Teljesen szabad kezet kapott Béla?
Elkezdtük a munkát, és úgy döntöttünk, hogy igen, mindenki azt mondta, hogy igen, ő jól érzi magát ebben a dologban. Én meghallottam azt, hogy ez hogy tud szólni, és azt gondoltam, hogy ez így jó.
Amikor meghallgattam a végeredményt, a Vagy Sehol című albumot, akkor rögtön föltűnt, hogy a magyar szerzeményeid líraiabbak, meditatívabbak, az angolok viszont közéletibb témákkal foglalkoznak, dühösek vagy dühösebbek, fogalmazzunk inkább így. Nem akartad bemocskolni a magyar nyelvet?
Nem. Attól van, hogy az angolom az nem olyan erős. Persze, hogy magyarul sokkal jobban tudok, és írni sokkal jobban tudok. És a másik pedig, hogy azok a témák, amikről az angolok számuk szólnak, azok igazából nem magyar vonatkozású dolgok. Azok ez ilyen globális problémákról szólnak, a kapitalizmusról, a klímáról, a háborúról, ilyen globális jelentőségű dolgokról szólnak, és nem gondolom, hogy bemocskolnám vele a magyart, mert egyébként most készül egy ilyen elég közéleti, meg dühös magyar szám, és nem, szó sincs róla. Ezek a személyes számok, ezek a személyes lírai számok, ezek, hát nem tudom, ezek valahol azt gondolom, hogy célzattan költőjebbek, aztán sikerültem, vagy nem az, nem az én dolgom eldönteni, de hogy amíg az angolok nem költészetek, azok tényleg dumák.
Megint csak idézlek, valahol azt nyilatkoztat, hogy eléggé foglalkoztat és aggaszt a klímaválság. Ugye ezt említetted is, ahogyan a világ fasizálódása is, és ami meglepő, ezt a kettőt összekötötted, hogy a kettő összefügg.
Mindenképpen összefügg, mint ahogy minden mindennel összefügg, de nem csak ilyen távoli szálon. Én azt gondolom, hogy amennyire én látom, és ezt leírtam, ezt még 4 évvel ezelőtt, és mostanában olvastam újra, és meglepően igaznak bizonyult. Az a lényeg az, hogy egy olyan korszakban élünk, ahol a kapitalizmus a világ forrásainak az utolsó cseppjeit éli föl, de természeténél fogva nem képes leállítani magát, tehát olyan fenntartható kapitalizmus nem létezik, mert ez olyan, mint a rák, amelyik feleszi a gazdaszervezetet, mert hogyha nem eszi fel a gazdaszervezetet, akkor az nem rák, és hogyha a kapitalizmus meg tudna állni, kapitalizmus lényeg a növekedés. Limitált források vannak, tehát ez a világunk van, akkor előbb-utóbb el fogjuk érni a növekedésnek a határait. Márpedig ott tartunk körülbelül, ahol ennek a növekedésnek határai vannak. És a profitkényszer, a kapitalista profitkényszer miatt, tehát az elosztás, tehát a profit termel profitot, az elosztás egyre igazságtalanabb lesz, így jön létre az 1%, aki nem tudom, a világ tulajdon viszonyaiban az 1%, nem tudom, a 70-80%-ot birtokol, és minden, ami történik, az ennek a folyamatnak a fenntartásáról szól. Ennek a folyamatnak a vége, hogyha a források limitáltak, akkor előbb-utóbb egymás forrásai után fogunk nézni, abból lesznek a háborúk, a munkaerőt egyre kevésbé akarjuk megfizetni, hogy a profitot még maximalizáljuk, ezért aztán a vásárlóképes kereslet egyre kisebb lesz, mégis el kell adnunk neki, ezért van az, hogy most már több pénzt kell költeni egy árunak a marketingjére, mint magára az árura. Tehát le kell valahogy nyomni a fogyasztók torkán azt, amire nincs igazából szükségük. Csak azért, hogy a növekedés fennmaradjon.
Leegyszerűsítve, úgy gondolod, hogy ebből nincs kiút? Teljesen pesszimista vagy?
Azt gondolom, hogy a rendszeren belül semmiféleképpen nincs kiút. Egy új paradigmát, vagy egy új rendszernek kell ezt átvenni, ami teljesen erről szól a történelem. És azt gondolom, hogy nem a kapitalizmus megjavításával kéne foglalkoznunk, hanem azzal kell foglalkoznunk, hogy ki kell találnunk, hogy mi az, ami utána jöhet. Mert hogy azt is láttuk már, hogy amikor felkészületlenül éri az embert a változás, akkor, mint ahogy ez 89-ben történt velünk itt, akkor könnyen csöbörbe vödörbe kerülhet az ember.
Gondolom nem szeretnél most gyerek lenni. Te jókor voltál jó helyen, vagy jókor vagy jó helyen. Nem tudni, hogy mi vár rájuk.
Ez egy nagyon vészjósló korszak, ez biztos. De tudod, minden elsülhet jól is, és akkor viszont meg az borzasztóan sajnálnám, hogy abban az új rendszerben nem sikerült élnem. Hogyha sikerül ebből valahogy úgy kimászni ennek az emberiségnek, hogy tényleg nem ilyen apokaliptikus vége lesz a dolognak, akkor ebből nagyon szép dolog. Szerinted, ha belegondolsz, hogy hol tart a technológia, és mire lehetne azt a technológiát használni, hát gyönyörű lehetne élni.
Igen, tehát mégsem vagy teljesen pesszimista, és a koronavírus járvánnyal kapcsolatban is nyilatkoztad azt, hogy ez a járvány csak valaminek a kezdete, és úgy fogalmaztál, hogy a járvány csak az első figyelmeztetés volt, mint a színházban. Ha nem történik semmi, akkor nem sokára elkezdődik az előadás, tehát még történhet valami pozitív dolog.
Hát igen, egyrészt ennek a jelenlegi szisztémának a végjátéka a kérdéses. Ezt igen, ott úgy fogalmaztam meg, hogy mi fog először összeomlani, a kapitalizmus vagy a klíma. De hogy az biztos, hogy a kapitalizmus addig, magától nem fog megváltozni. Ha összeomlik, akkor van esély arra. Mint ahogy mindig is a történelemben egy rendszer szépen átadta a helyét a következőnek, de az sose ment magától vagy simán, az mindig valami forradalom kellett, hogy történjen, hogy most mi a forradalom, azt a jó ég tudja, mert ha itt tényleg ilyen ilyen tömegmozgalom indulna, én azt gondolom, hogy egy egyszerű globális sztrájk lenne a forradalomnak a formája, nem fegyveres barikádharc.
A klímaválság jeleit gondolom ott Ausztráliában is láttad, tapasztaltad.
Hát maximálisan olyan erdőtüzeket éltünk át, hát én csak a füstjét. Igen, Ausztráliában az teljesen természetes, hogy erdőtüzek vannak. Ezek ilyen irányított erdőtüzek voltak, mindig a benszülöttek tudták, hogy mikor és hol kell tüzet csinálni. De most, ami történt a 3 évvel ezelőtt, az valami egészen elképesztő kataklizma volt. Ott a természetben van rendezkedve arra, hogy egy sima erdőtüzet simán átviszel, de ott ez a 3 év, vagy 2,5 évvel ezelőtti, ez valami hihetetlen pusztítást végzett. Ezt látni, igen, szóval öt persze, mindenhol van.
Visszatérve a zenédre, összeállt a zenekarod, megalakult a zenekarod, és a zenei stílusodat elnevezted gerontopunknak, így?
A punk részét, igen. De szóval igazából arról van szó, hogy például ilyen art punkként indultunk, de klasszikusan nem tudtunk zenélni, 3 húr volt a gitáron, stb. Csak az energia volt a fontos, nem a zenei tudás, és megöregedtünk. Az, aki akkor hallgatott minket, az velünk együtt öregedett meg. És az élethelyzetünk az annyiban változott, hogy ugye akkor azt mondjuk, hogy no future, nincs jövőnk. Hát már most sincs nagyon future, mert hogy a vége felé járunk.
A lemez a féle korai búcsú, ezt is mondtad. Ez komoly?
Hát annyiból mindenféleképpen, hogy én már öregebb vagyok, mint a szüleim voltak valaha. Bár nem készülök meghalni, de bármikor reális, hogy megtörténik, és akkor nem szóltok egy szót sem már, hogyha megtörténik, mert eleget éltem. Arra gondolok, hogy nehogy ez készületlenül, nehogy ne köszönjek el, úgy menjek el, ezért inkább elköszöntem előre.
Értjük, mégiscsak jobban hangzik ez így. A lemez legerősebb dala, a kép. Hát nem akarok róla dicshimnuszokat zengeni, de amikor meghallottam, sőt, amikor meghallotta az egyik munkatársam is, hát leesett az állunk. Ez egy teli találat. Érezted ezt, amikor megírtad, amikor elkészült? Hogy megírtam, használjam ezt a szót, kifejezést, életem slágerét?
Ez egy fél óra alatt íródott meg az egész. Szóval egyrészt, mert borzasztó egyszerű, másrészt meg, szóval úgy, hogy helyreálltak, és mindig azok a dolgok a legjobbak, amik ilyen nagyon egyszerűen történnek, amin nem kell agyalni, nem kell facsargatni, meg változtatgatni. Ezek ilyen kegyelmi dolgok, kaptam ezt a dolgot valamit. Hát azért remélem, hogy ez lesz még másik is ebből a műfajból.
Legyen így.
Nagyon örülök, hogy ez másnak is bejön, de azért majd még fogok még ilyen jókat szerintem csinálni.
Várjuk is ezeket a dalokat. Először a szöveg készült el a kép esetében?
Ne, együtt van. Ez most, ez is tényleg ezért volt az, hogy fontos, hogy elkezdtem gitározni. Az ember eszébe jut egy sor, és akkor már az akkordokkal próbálja, meghallja a dalmát, és akkor onnan már a gitár is viszi a szöveget, a szöveg is viszi a gitárt, szóval az így együtt a jó.
Még azért említsük meg, a zenekarod mellett két vendégszereplő is szerepel a CD egy-egy dalában.
Farkas Robi, a Budapest Bár vezetője, ő hegedül, ez zseniálisan, nagy, szóval gyönyörű dolog, és Zufó Gábor Andor, ő perkassanözik egy jó pár számban, most így hirtelen nem tudom, hogy hány számban. Hát szóval ezekre nagy szükségünk volt, mert azért ezek olyan érintések, amik nagyon megdobják a lemezt.
És Müller Péter Sziámi is beszállt a szövegírásba, ugye?
Az egyik szám szövegét azt ő írta, az Erekje című, illetve nem is tudom, igen, Erekjeként szerepel itt, mert ez is ennek a napi dal dolognak volt a része, ezért már más címen fut. Ez egy olyan szöveg, amit úgy éreztem, hogy az idefér. Eredetileg úgy volt, hogy 4 angol nyelvű szám lesz, és 4 magyar, mert hogy ez ugye az vagy sehol, ez arról szól, hogy, és hát a CD borító is arról szól, hogy nézhetjük Ausztráliából fejjel lefelé, vagy Magyarországról fejjel fölfelé a dolgokat, de aztán ez a szám, ez az Erekjehez kisakkozta az egyik magyar szám.
És nyilvánvaló, hogy a borítóképet te tervezted?
Én és a lányom egyébként. A fotó, ez egy ausztrál sivatag, azon a részen, Broken Hillsben, ahol a Mad Max-et forgatták. Ez egy olyan út, ami abban is szerepel, és a lányom ötlete volt az, hogy ezt tegyük be fejjel lefelé megint. Ezt a kettőséget, ezt a földnek a két oldalán élést, mert az a vagy sehol igazából, mint ahogy a vagy sehol című számban el is éneklen, hogy hol vagyok otthon, itthon, itt, otthon, ott, vagy sehol, se itt, se ott.
Milyen visszajelzéseket kaptál, maradjunk a képnél, a zenésztársaitól, mondjuk Müller Péter Sziámitól, vagy Mennyhárt Jenőtől kaptál valamit?
Ez ezzel a számmal kapcsolatban pont nem, de amikor fölvettük ezt a Vacsehol című CD-t, akkor a Péternél is kezdtük el, meg ő ott volt végig, és nézte, és abszolút bátorított, mondta, hogy szerint ezek rendben vannak. Jenőnek is igazából azt mondta, hogy szerinte rendben van, meg vannak írva rendesen.
A közönség felől visszajelzések?
Ez, tudod, nem vagyunk benne az iparban. Igazából a felvételekre a pénzt is ilyen crowdfund közösségi finanszírozásból szedtük össze, és a teljesen amatőr marketinget csinálunk itthon. Nem vagyunk benne az ipari körforgásban. Szép lassan, organikusan haladunk az emberek, de aki hallja, aki meghallja, az annak tetszik általában. Kevesen hallják, szóval kevesekhez jut el, vagy nehéz, és ezért azért nagyon szépen köszönöm, hogy játsszátok a rádióban, mert mondom, semmiféle támogatásunk nincsen, megpróbálunk teljesen organikusan létezni.
Erre a közösségi finanszírozásra gyorsan rábólintottál?
Hát ezt én találtam ki. Úgy lett kitalálva, hogy ha nem jön össze a pénz, akkor nem lesz. Mert hogy hát egyrészt nem is tudnék, meg nem is nagyon akartam ilyen hivatalos, meg állami támogatást, vagy ilyen támogatást. Ezekben a támogatásokban nagyon nem szeretnék bele menni, és ezzel a zenekar is így van, és ők abszolút támogatják ezt, hogy inkább ne legyünk híresek, de ne próbáljunk megeladni a dolgokat oda, ahova nem kéne eladni.
De Laci, az ember nem úgy gondolja, hogy a korai búcsú tökéletes legyen, és mindenkihez eljusson? Minden követ megmozgatok azért, hogy na ezt aztán tényleg mindenki megismerje?
Hát nem minden követ, nem minden áron. Persze elég sokat dolgozunk rajta, most csinálunk egy ilyen klubot, havonta egy fellépés vendégekkel, Mixát nevű helyen Budapesten, a Krúdi Gyula utcában, és játszik a zenekar, és az én múltamból, meg az én hozzám valamilyen módon kötődő vendégeket hívunk, mint tudom én, a Rőrig Géza volt az első, a Bereményi Másik János duó volt a második, most jön a Pintér Béla, úgyhogy megpróbálunk így teljesen organikusan tartalom, és nem forma, és nem marketing felől közelítve valamilyen szinten eljutni az emberekhez.
Ez ott örömzenélés?
Ezeket a számokat játsszuk, és igazából a lévén, hogy a zenekar tagjai tudják, hogy itt se karriert nem fognak csinálni, se sok pénzt nem fognak keresni, ezért az egyetlen értelme ennek a dolognak, hogy élvezzük a zenélést. Hogy úgy gondoljuk, hogy ezek jó számok, és jól eljátszani őket. És jól eljátszani őket.
Laci, visszatérve még erre a közösségi finanszírozásra, az foglalkoztatott, hogy azoknak meg kell felelnem, akik beadtak a közösbe X összeget?
Mindenféleképpen. Olyan értelemben, hogy amit vállaltam, azt el kell végeznem. Tehát, hogy azt mondtam, hogy itt vannak ezek a számok, és ezeket szépen a tudásom legjavát, vagyis a tudásunk legjavát, mert azért ezt hozzá kell tennem, hogy ezen a CD-n a Barabás Béci legalább olyan jelentőségű alkotó, mint én. Minden egyes hangon ott van az ő keze nyoma. Zeneileg is, és technikailag is. Szóval, hogy amit elvállaltam, azt mindenféleképpen be kell tartanom. Hál' Istennek ez sikerült is.
Gondolom az érdekelt, hogy kik azok az emberek, akik ebbe pénzt adtak.
Érdekelt, persze. Hát ez a dolog természetéből adódóan általában az embernek valamilyen szinten az ismerősei. Szóval 70 ember dobta össze a pénzt. Ennek a 70 embernek a felét személyesen ismerem, a másik felét meg nem. De tényleg voltak nagy meglepetések, nagyon komoly összegeket adott egy bizonyos ember, akit éppen hogy csak ismertem. És hát voltak a nagyon megható ilyen 3-4 dolláros hozzájárulások, amik hát az ember szívét melengedték meg.
Tényleg jó volna ezt a lemezt minél több helyen bemutatni, koncertezni vele?
Nagyon jó volna, nagyon jó volna. Hát most egyelőre abból próbálunk kitörni, hogy nem ismernek minket, viszont koncerteket meg úgy lehetne csinálni, hogyha ma már ismertek lennénk, szóval ez egy ilyen ördögi kör, úgyhogy megpróbálunk valamennyire. Tehát szépen lépésről lépésre. Nincsenek egyelőre kapcsolataink, meg mondom, ez egy ilyen eléggé sufni dolog, egyelőre nincs menedzser, nincs koncertszervező, nincs semmi.
Mondtad, hogy időközben íródnak az újabb dalok.
Hát hál' Istennek így ráéreztem a dolgnak, és messze nem olyan tempóban, mint ahogy ez az első történt, de hogy azért történnek. Ami ilyen nehézkes egy kicsit az, hogy magyarul kéne többet írnom, de itt valamiért most még mindig angolul jönnek a dolgok. Háromból egy magyar csak.
Lányod Ausztráliában él a családjával.
Igen, igen. De ott van, hiányzik is nagyon.
Mert hogy ugye te a koronavírus járvány előtt hazajöttél Magyarországra, és azóta nem voltál Ausztráliában.
Így van, hát ez a tipikus itt ragadás. történt. A barátnőmmel élünk itt, és elkezdődött a zenekar is. Úgyhogy több dolgom van itt, mint ott.
De azért gondolom nem sokára útba esik ismét Ausztrália.
Hát mindenképpen azért borzasztóan hiányzik a tengerben úszás, meg hát a gyerek is nagyon hiányzik. A tenger is hiányzik, mert azért így 25 akárhány év alatt így hozzászokott az ember is. Ja, meg az ottani barátok is, igen.
Az itteni fürdők nem helyettesítik a tengert?
Nem egészen. Tehát tényleg azért ott az fantasztikus volt. Életem nagy ajándék az, hogy én 20 évig egy olyan tengerparton éltem 100 méterre a víztől, és reggelente le tudtam szaladni, úszni. Egy olyan tengerpart, ahol delfinek vannak, és pingvinek vannak, és cápák vannak, és minden, amit el tudsz képzelni, teknősök.
Laci, amikor végigmész Budapesten, Budapest utcáin, akkor még megállítanak téged?
Nem, hál' Istennek, borzasztó lenne. Nem. Ha az ember elmegy egy bizonyos körbe, akkor ott tudják, hogy én ki vagyok, de én nem is tudom, hogy kb. 10 éve volt az, hogy elmentem este, bementem egy helyre, és körülnéztem, és senkit nem ismertem. Én se ismertem senkit, nem, hogy engem nem ismert senki.
Ezek szerint továbbra sem olyan vonzó az a reflektorfény. Meg lehet szokni, de nem ez a te világod?
Nem, egyáltalán borzasztó lenne, hogyha nekem arra kéne figyelni az utcán, hogy be van-e gombolva a slicem, mert úgy még lefényképezem. De borzasztó élet lehet az.
És ez most sokkal rosszabb ez az élet, mint volt a 80-as években, mert 80-as években valóban még sztárok voltak, sztárjaink voltak, akikért rajongtunk, akikre felnéztünk, akikről tudtuk, hogy mi a foglalkozásuk. Manapság pedig celebek vannak, akikről sok esetben azt se tudjuk, hogy mivel keresik a kenyerüket.
Vagy hogy miért vannak ott, ahol vannak. Igen. Hát ez a média marketing. Ez az, amikor már teljesen üres a tartalom, és már csak a marketing viszi a dolgokat. Hát ez gyönyörű képe annak, ami történik egyébként.
Laci, fejezzük be azzal a beszélgetést, hogy mi az a három dolog, amit kíván magadnak, családodnak a következő évekre, évtizedekre. Legyünk optimisták.
Hát az évtized az már nagyon optimista, örül, de igen, akkor az lenne az első, hogy legyenek még évtizedek. Ne csak nekem, hanem ami a legfontosabb az tényleg, amiről beszéltünk, hogy elkezdődjön valami felkészülés egy pozitív végkifejletre. És hogy aztán persze, hogy ez a végkifejlet valamilyen szinten pozitív legyen, hogy ne, mert tényleg félelmetes ez a háborús fenyegetettség, meg a háborúval való fenyegetőzés, meg ez a... Tudod, hadd mondjam el, ez egy érdekes dolog. Most találtam meg a nagymamámnak a kartonjait online a Buchenwaldi koncentrációs táborban. Tudtam a dolgok, de ő sosem mesélt róla, de hogy így néztem ezeket a dolgokat, az ütött meg, hogy ez akkor mennyire a valóság volt. És innen nézve mennyire nem tudtuk, hogy ez mennyire valóságos volt, és az, hogy egyenes úton megyünk most afelé, hogy ez megint megtörténjen valami. Ha nem is ugyanúgy, és nem is ugyanolyan, akár intenzitással, de afelé megyünk. És hogy azt gondolom, hogy ezt nem szabad hagyni. És az ember tegyen meg mindent. És én azt szeretném, hogyha ebben a dologban én elég erős tudnék lenni.
Tehát tanulnunk kéne a hibáinkból, a történelmünkből.
Fel kéne ismerni, hogy mikor van az a pont, amikor már nem szabad csöndben maradni, és nem szabad elfogadni azt, ami folyik, és igen, nem szabad csöndben maradni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, várjuk a Vagy Soha folytatását, és leszűkítve a kört, várjuk a kép folytatását. Legyen még legalább egy-két ilyen erős dal, bár szerintem ezt nagyon nehéz lesz überelni.
Meglátjuk. Azért még megpróbálom.
Sok sikert hozzá.
Köszönöm szépen.